A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Húsvét ünnepén magasztaljuk megváltó Istenünket, énekeljük a 186. dicséretünket. E húsvét ünnepében, de húsvét ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Folytassuk Isten magasztaló éneklésünket, énekelve a 350. dicséretünk mindegyik versét. A 350. dicséret első verse így kezdődik: feltámadt a mi életünk, vígan méltó énekelnünk, Úr Krisztus dicsérnünk. legyen nékünk kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Hallgassuk együtt Istennek a mai napra rendelt igéjét, a Szent Húsvét történetét, úgy, amint azt följegyezte számunkra János evangéliuma. A 20. fejezet első 16 versét hallgassuk illő figyelemmel és áhítattal. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje.
A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, de nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted előt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: rabuni, ami azt jelenti, mester.
Isten tegye áldottá igéjének hallgatását és befogadását. Csendesedjünk el, és válaszoljunk imádsággal Istenünk megszólító üzenetére. Örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk a Jézus Krisztus által, hála és öröm van a szívünkben, hiszen már tudjuk, az a csodálatos hajnali énekszó, amely annak idején a betlehemi mezőn fölcsendült, nem requiemben, gyászénekben végződött, hanem hallelujázó, szent örömújjongásban tört ki. Köszönjük, Urunk, hogy most mi magunk is bekapcsolódhatunk ebbe a dicséretmondásba. Sok minden szorongatja a torkunkat, és világunkban körbenézve, látva sok nyomorúságot, sokszor még megszólalni is alig van merszünk. Mégis, hátrahagyva reménytelenségeinket, hozzád jöttünk, aki az örök szövetség vére által kihoztad a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhoknak nagy pásztorát. Áldassék ezért a te háromszor szent neved. Hisszük, hogy minket is ki tudsz hozni szűkössé vált életünkből, és tágas térre állítasz minket. Ajándékozz meg szent húsvéti örömmel, hogy felderüljön a szívünk, lelkünk, és magányunkból hozzád merjünk menni. De jöjj te is lelked által egészen közel hozzánk, hogy mi is egészen a tieid lehessünk. Ajándékozz meg jelenléted áldásaival. Nyisd fel szívünket az ige szólására, és készítsd fel lelkünket annak befogadására, hogy evangéliumot teremtő, megváltó, megigazító, és megszentelő üzenetté lehessen. Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve, énekeljük a 185. dicséretünket. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. A Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére ebben az ünnepi órában figyelni kívánunk, írva található felolvasott igénkben, János evangéliuma 20. fejezetének 17. és 18. versében. Jézus ezt mondta Máriának, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Szeretett testvéreim, húsvétot ünneplő keresztény gyülekezet! A nagy francia író Albert Camus azt mondja, Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy az ember két alapvető kérdésére, a gonoszság és a halál kérdésére választ adjon. Valóban ősidők óta foglalkoztatja az emberiség legjobbjait ez a két kérdés. Honnan van a gonosz a világban, és miért kell az embernek meghalnia? Azt hiszem, mi magunk is feltettük már ilyen vagy ehhez hasonló kérdéseket. Mit kezdjek bűneimmel, a bennem lévő gonosszal, vagy szorongva gondoltunk arra, mi lesz velünk halálunk után. Azt gondolom, Isten válasza az emberisége két nagy kérdésére, a nagypéntek és a húsvét. E két napon Isten állást foglalt a bűn és halál kérdésében. Azóta nagypéntek azt hirdeti, hogy van szabadulás a bűntől, húsvét pedig hatalmas bizonyságtétel arról, hogy van szabadulás a halálból. Íme, Istenünk így válaszol gyötrő kérdéseinkre, hulló könnyeinkre. A húsvéti történet egy megtört szívű, bánatos asszonyt állít elénk. Talán nem is olyan régen így álltunk mi magunk is egy elhunyt szerettünk ravatala mellett. És bár húsvétkor nem az a feladatunk, hogy a legfájdalmasabb emlékeinket felelevenítsük, mégis bizonyos, hogy azt tudja igazán megérteni az első húsvétkor történteket, aki tudja, mit jelent egy szeretett személy sírja mellett megállni. Mert személyes világunkban, ami számunkra az életet jelenti, a halál nem csupán orvosilag megállapítható, objektív tény, hanem egyúttal mély és fájdalmas tapasztalatok összessége, amelyek egybekötnek, és egész életünket meghatározzák. A sír nem csupán egy földbe ásott gödör, mert azzal, hogy egy Isten által megálmodott, megteremtett, szeretett lényt foglal magába, a legkegyetlenebb hidegséggel jelzi az elválás véglegességét, a búcsú visszafordíthatatlanságát. Csak a szeretet tud gyászolni. Bár olyan kultúra vesz bennünket körül, amely a boldogságot csak fájdalom nélkül tudja elképzelni, a szeretetet pedig gyász nélkül, mégis tudnunk kell, a szeretet a gyász másik oldala. Együtt jár a kettő, kéz a kézben. Hiába borítjuk be sírjainkat a szeretet, a kegyelet és emlékezés virágaival. Hiába állítunk rájuk szebbnél szebb sírköveket, a sírkő egyúttal mindig határkő is. Jelzi az élet és halál közötti határmesdjét, jelzi veszteségeinket. A magdalai Mária nyilván ugyanezt érezte, hiszen az, aki az ő számára az életet jelentette, immár halott. Kényszerű szemtanúja volt annak, miként feszítették keresztfára a szeretett mestert, aki meggyógyította őt, akiben hitt. Távolról nézte, miként helyezték sírba azt, aki életének egyetlen reménysége volt. Váradalmai, reményei ezzel szerte foszlottak, összezavarodott benne minden. Mégis a szombat elmúltával jókor reggel, amikor még sötét volt, bánattól megtört szívének első útja Jézus sírjához vezetett. Szinte menekült a sírhoz, hogy ott legalább emlékezetében újra felidézhesse a tanítványi körben töltött boldog órákat, a feledhetetlen tanításokat, a sok drága emléket. Ezért is riad vissza az üres sír látványától, és viszi futva a rettenetes sírt a csüggedő tanítványoknak, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Szeretett testvéreim, a húsvéti történet első tanulsága az, hogy az üres sír látványa nem nyugtatta meg Máriát, sőt inkább kétségbe ejtette. Nem oszlatta el gyászát, még kevésbé juttatta eszébe Krisztus Urunk vigasztaló ígéretét, hogy ő harmadnapra feltámad a halálból. De még a sírboltban ülő fényes angyalok sem tudták őt megvigasztalni, hiába kérdezték tőle a maguk ártatlan angyali módján, hogy miért sír. Talán azért tudakolták ezt, mert a mennyei lények igazából nem is nagyon érthetik, milyen szomorú az, ha mi emberek elveszítjük a Krisztussal való kapcsolatunkat. Sem az üres sír, sem pedig a mennyei lények megjelenése nem gyújtott tehát Máriában húsvéti hitet. Húsvétja csak annak lehet, aki a feltámadott Úrral találkozott, akinek ő magát megjelentette, és akit ő megszólított. Jézus és Mária találkozásának a leírása az Újszövetség leglégiesebb, legtisztább, legtitokzatosabb ábrázolása. Mária húsvétja azzal kezdődött, hogy a feltámadott Krisztus megszólította. Még sírt Mária, amikor hozzálépett a feltámadott Úr, és megkérdezte tőle: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azonban, aki olyan közel került ebben a pillanatban Urához, nem ismerte fel őt, hanem a temetőkert őrének vélte. Ezért érdeklődött tőle csupán a Jézus holtteste felől. Még mindig fogva tartották azok az érzések és képzetek, amelyek a feltámadás után már nem érvényesek. De emlékszünk, ugyanígy járt a húsvét reggelén Emmaus felé igyekvő két vándor is. És ugyanígy hamis képzetek fogjai maradunk mi is, ami Krisztusban, ha nem is a kertészt, de csak a nagy vallás alapítót, a világtörténelem egyik nagy hősét, vagy a nagy etikai tanítót látjuk. Mária nem ismerte fel az Urat, sem az alakjáról, sem az arcáról, sem a hangjáról, pedig olyan közel volt már hozzá. Szinte csak egy hártya vékonyságú fal választott el tőle. Csak valami egészen kis dolognak kellett volna történnie, hogy átszakadjon ez a fal. És ekkor megtörtént a csoda. A hártya vékonyságú fal akkor szakadt át, Mária húsvétja azzal kezdődött, hogy Jézus néven szólította őt, Mária. Szeretett testvérek, igazi húsvétunk nekünk is akkor lesz, amikor Jézus Krisztus néven szólít minket. Ez megtörténhetik velünk akár most is, miközben hallgatjuk ezt az Isten tiszteletet. Igazi húsvétunk ugyanis nem azáltal lesz, hogy azonosítjuk Jézust valamiféle külső jegyek alapján. Amikor Jézus hozzánk lép, beszélgetni kezd velünk, amikor megszólít, akkor áttöri a magányunk, gyászunk, reménytelenségünk betonjából magunk köré vont falakat. Ama másik világ felől kaput nyit az anyag börtönfalán, és új élet reménységével ajándékozza meg a semmi ágán ülő, hangtalan vacogó szívünket. Nem kell egy életen át keresnünk az Isten. Nem, ő megtalálható. Sőt, Jézus Krisztusban ő talál meg minket. Hozzánk jön, és mi felismerhetjük őt. A feltámadt Úr szava egybeköti a húsvét előtti és a húsvét utáni világot. Így történhetett meg, hogy Mária is egy szempillantás alatt felismerte őt. Egyszerre minden a helyére zökkent. Ő itt van, felszakadt a szívéből a kiáltás, Rabbuni, Mester. János evangélista a megváltott szívnek ezt az első szavát arám nyelven közli, a Mária anyanyelvén. Úgy őrizte meg evangéliumában, mint ahogyan az annak idején Mária ajkát elhagyta, és ahogyan ő ebben az egyetlen szóban rábízta magát feltámadt urára. Mintegy jelzi ezzel az evangélista, hogy milyen erős emlékezések tapadnak-e találkozáshoz. Ez a Jézus és Mária közötti kétszavas, rövid párbeszéd a legtartalmasabb és legmélyebb értelmű beszélgetés, amely a világ teremtése óta elhangzott itt a földi tereken. Mindent elmond, és mégis mindent magába rejt. Szeretett testvéreim! Amit Mária átélt, az érvényes lehet ránk is. Átélhetjük mi is, hogy feltámadt Urunk áttöri gyászunk, magányunk, reményt vesztettségünk vastag betonfalait, és beszélgetni kezd velünk. Luther Márton bölcsen fogalmaz, amikor azt mondja, akivel az Isten elkezdte itt a földi tereken a párbeszédet, azokkal mennyei világában sem hagyja abba ezt a beszélgetést. Nem véletlen, hogy a Lutert jól ismerő, nagy dán gondolkodónak, Kierkegaardnak ez a gyönyörű vallomás áll a sírkövén. Jézussal lenni és vele beszélgetni örökké. A test feltámadása azt jelenti, hogy Istennél semmi sem megy veszendőbe, mert ő szereti az embert. Minden könnyet összegyűjt, és nem csak a Máriájét, és nem hagy elveszni egyetlen mosolyt sem. A földi és mennyei valóságok Krisztusban való egybekapcsolódásának szép szemléltetésére igen elgondolkodtató egy régi hegedű felirata. Amíg éltem, susogtak a leveleim, amióta meghaltam, énekelek. Végül figyeljünk arra, szeretteim, hogy a feltámadott Úr megjelenésére a legmegfelelőbb emberi válasz a hódolat. Mária Jézus elé borul, hogy hódolata jeléül átölelje a lábát. Talán így akart véglegesen megbizonyosodni arról, hogy valóban nem álmodik-e. Kézzelfogható bizonyítékot kívánt szerezni arra nézve, hogy nem az érzékszervei hagyták-e cserben. Jézus azonban megakadályozza ebben a mozdulatában. Ne tartóztass engem, mert még nem mentem fel az atyához. Mintha csak azt mondaná, tudod, a földi szem számára még látható vagyok, de én már abba a másik világba tartozom, mert engem az atyám az örökké valóságban támasztott fel. Kezeiddel már nem érinthetsz meg engem. Nem úgy állok előtted, mint földi napjaimban. Hited azonban megragadhat. A hit számára mindig jelen vagyok. Veletek vagyok ott, ahol nevem imádságos lélekkel hirdettetik, ahol az én nevembe keresztelnek, ahol úrvacsorai közösségben átélik a bűnbocsátó szeretet csodáját. Tanuld meg, Mária, hogy az élő hit nem feltámadásom kísérő jelenségein alapszik, hanem a velem való találkozásból nő ki. A feltámadott Úr ebben a dicsőséges állapotában parancsot is ad Máriának. Menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. János evangéliumában Jézus most, a feltámadása után nevezi először testvéreinek a tanítványokat. Az én atyám és a ti atyátok finom megkülönböztetése azonban jelzi, hogy most sem bocsátkozik olcsó barátkozásba, mert az élet fejedelme tudja, mibe került a testvér megszólítás. Ennek ellenére nekünk szóló evangéliumot mond, amikor nem szégyelt bennünket testvéreinek nevezni. Halálom és feltámadásom által a mennyei atya gyermekeivé fogadott titeket. Emeljétek hát fel szomorú arcotokat, és nézzetek fel minden nyitott sírtól az atya jobbjáig. Az én atyám, a ti atyátok, ebben a két szinte észrevétlen szóban rejlik az a nagy korszakváltás, amely nem csak a Mária és a tanítványok életét, hanem a mi életünket is megváltoztatta. Bár a halál még mindig határkő az életünkben, de már tudjuk, élőket és holtakat egybe kapcsol az, aki életnek és halálnak szabados ura. Szeretett testvéreim, húsvétkor meg kell tanulnunk, hogy a hitnek nem csupán a nagysága, a mennyisége fontos, hanem az irányultsága is. Nem elég csak úgy általában hinni, tudni kell azt is, kiben hiszünk. Nekünk a feltámadás a hitünk. A keresztény értelemben vett hit azt jelenti, bízom Istenben, mert Jézus Krisztus azt ígérte, hogy életünk nem törik ketté a halállal, hanem az emberi szemmel torzónak látszó létünk kiteljesedik Istennél. Istenünk örökké valóságra teremtett minket. De a viszontlátás a mi reménységünk. Jézus azt ígéri, hogy az atyai házban sok lakóhely van. Az örök élet nem a földi élet folytatása, hanem képpel szólva lakó közösség. A nemrég elhunyt nagy amerikai evangelizátor Billy Graham mondta, ha egyszer azt a hírt halljátok, hogy meghaltam, ne higgyétek el, csak a lakcímem változott meg. Igen, így is lehet szemlélni életünket. Végül a megemlékezés a szeretetünk. Ha halottainkról megemlékezünk az Isten tiszteleteinken, ez azt jelenti, hogy akik számunkra fontosak, azok halálunk után is életünk részei, mert ott vannak szívünkben. Ezért szól nem csak Máriának, hanem nekünk is a feltámadt Urunk parancsa. Menj az én testvéreimhez, és mondd meg ezt nekik. Hiszen a húsvét azt jelenti, hogy Isten az élet és a halál nagy küzdelmében az élet oldalára állt, akkor nekünk ezt az örömhírt tovább kell adnunk, láthatóvá kell tennünk. Gyászunk csak úgy lehet húsvéti örömmé, ha engedelmeskedünk a bizonyságtételre szólító Urunknak. Húsvétkor nem maradhat senki egyedül, magányba, gyászba burkolózva, még akkor sem, ha jelenlegi körülményeink között a személyes találkozások korlátozottak. Vinnünk kell a jó hírt, hogy sírjaink mellől föl lehet nézni a mennyei atya jobbján ülő, felmagasztalt Krisztusunkra. Hirdessük, Jézus él, feltámadt a halálból. Halleluja. Amen. Csendesedjünk most el, testvéreim, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk a Jézus Krisztus által. Hálaadással magasztalunk ezen az ünnepen minden ajándékodért. Mindenek előtt az értünk testélet és a maga testiségében a halált is elhordozó Jézus Krisztusért. Köszönjük a vigasztalás evangéliumát, hogy egyszülött fiat betegségeinket elhordozta, bűneinket magára vállalta, hogy megszerezze nekünk az örök életet. Biztasd félelmes szívünket halálunknak idején, mert ha élünk, veled élünk, ha meghalunk, veled halunk meg, mert te vagy mind életünkben, mind halálunkban, ami egyetlen egy reménységünk. Könyörgünk, atyánk, hogy ne felkészületlenül távozzunk-e földi életből, hanem a tőled nyert békességgel mehessünk mennyei világodba. Add nekünk az örök élet fénylő bizonyosságát. Urunk, e napokban oly sokaknak lett az élete bizonytalanná, hadd helyezzük most kezedbe szeretteinket. Segítsd a betegágyban szenvedőket, személyesen is imádkozunk több testvérünkért, akik gyógyító szeretetedre várnak. Kérünk, hadd tapasztalják meg szeretetednek hatalmát és erejét. Vigasztald a gyászolókat, jóságos atyai karoddal öleld körbe őket. Adj nekik mennyei vigasztalást. Őrizd az özvegyeket, az árvákat, az egyedül lévőket. Légy, Urunk, a fiatalokkal, az érettségire, vizsgákra készülőkkel, minden te gyermekeddel. Adj megértő szíveket és megértő kezeket a munkanélküliek támogatására. Őrizd a családok békességét. Áld meg azokat, akik a járványos időkben fáradoznak értünk. Erősítsd meg őket az egészségünkért végzett szolgálatukban. Add, hogy érezzék, fáradozásuk nem hiába való az Úrban. Vigyázz magyar népünkre, a világ minden népére, erre a ma élő emberi nemzetségre, hogy szorongásaink közepette is tudjunk tartalmasan élni, együtt élni másokkal, békességben és szeretetben. Adja mostani nyomorúságunkhoz mért áldás nekünk. Áld meg Anyaszent Egyházadat, hogy a mostani körülmények között is bátran tehessünk bizonyságot az értünk meghalt és feltámadt Krisztusunkról. Ő érette kérünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet az adakozás szent lehetőségére, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Most pedig vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességed. Hirdetem testvéreimnek azt, hogy holnap, húsvét másodnapján, ismételten meghallgathatjuk istentiszteletünket itt a honlapunkon, délelőtt 10 órai kezdettel. Minden kedves testvérünknek áldott húsvéti ünnepet kívánunk, kérve mennyei atyánkat, hogy közösen részesedhessünk megváltó Urunk halálának gyümölcseiben, feltámadásának örömében. Végül énekeljük testvérek a 89. Zsoltárunk első és 7. versét, valamint nemzetünk imádságát, a himnuszt. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.